Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól, az ő szent fiától, a mi urunktól. Amen. Szeretett testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 329. dicséretünknek az első versét. Itt állok jászolod felett, ó Jézusom, szerelmem. További segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelésén az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istenek igéjét, úgy, amit írva van, a Lukács írása szerinti evangélium második részében, a 21. verstől a 35. versig eképpen. Ezt a hosszabb ige szakaszt helyünket elfoglalva hallgassuk meg. És mikor betelt a 8 nap, hogy a kisgyermeket körülmetéljék, nevezék az ő nevét Jézusnak, amint őt az angyal nevezte, mielőtt fogantatott volna anyja méhében. Mikor pedig beteltek Mária tisztulásának napjai, a Mózes törvénye szerint, felvívjék őt Jeruzsálembe, hogy bemutassák az Úrnak, amit megirattatott az Úr törvényében, hogy minden elsőszülött fiú az Úrnak szenteltessék. És hogy áldozatot adjanak aszerint, amit megmondatott az Úr törvényében, egy pár gerlicét vagy két galambfiat. És íme vala Jeruzsálemben egy ember, akinek neve Simeon volt, és ez az ember igaz és istenfélő vala, aki várta az Izrael vigasztalását, és a Szentlélek vala ő rajta. És kijelentetett néki a Szentlélek által, hogy addig halált nem lát, amíg meg nem látja az Úrnak Krisztusát. És ő a lélek indításából a templomba méne. És mikor a gyermek Jézust bevivék szülői, hogy ő érette a törvény szokása szerint cselekedjenek, akkor ő karjaiba bevé őt, és áldá az Istent mondta. Mostan bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te beszédet szerint békességben. Mert látták az én szemeim a te üdvösségedet, amelyet készítettél minden népeknek szeme láttára. Világosságul a pogányoknak, megvilágosítására, és a te népednek, az Izraelnek dicsőségére. József pedig és az ő anyja csodálkozának azokon, amiket ő felőle mondottak. És megáldá őket Simeon és mondta Máriának, az ő anyjának. Íme ez vettetett sokaknak elestére és feltámadására az Izraelben. És jegyül, akinek sokan ellene mondanak. Sőt, a te lelkedet is általhatja az éles tör, és sok szív gondolatai nyilvánvalókká lesznek. Isten áldja meg az ő igének hallgatását és szívünkbe fogadását, gyertek, imádkozzunk. Mennyi édesatyánk, köszönjük, hogy a karácsonyi történetekbe akárhány karácsonykor nézünk is bele, olyan csodás, hogy mindig újabb és újabb üzenetek jönnek elő. A te lelked újabb és újabb üzeneteket mutat meg, és aktualizálja a mi életünkre a te szavadat, a te igédet. Szeretnénk most is ebben a reménységben állni te előtted, hogy mondasz nekünk újat, mondasz nekünk olyan frisset, amellyel megtelhet a mi lelkünk, amellyel megépülhetünk, amellyel útmutatást kaphatunk az életünkre nézve, láthatunk sokkal tisztábban, mert a te igéden keresztül láthatjuk a dolgokat. Így kérünk téged, hogy taníts bennünket a te szavad által. Taníts látni, belenézni az igazi valóságba, nem abba, amit a dolgok mutatnak külsőleg, hanem abba a valóságba, amit csak a te igéd tud feltárni. Hiszen a te szemeidnek látását, Urunk, a te igéd által mutatod meg nekünk. Így kérünk a szívünkért, Urunk, hogy add, hogy elcsendesedjünk, és add, hogy megnyíljunk a te szavad előtt. Kérünk téged, adj engedelmességet a te szavadhoz, adj hozzád való odahajlást. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Az igehirdetésre készülve énekeljük a 172. dicséretünket, amely így kezdődik, szűkölködünk nagy mértékben, segedelem nélkül. Szeretett testvéreim, halljátok meg Istennek igéjét, úgy, amint hozzánk szól, a zsidókhoz írt levél 4. részéből, a 12. és 13. versekből, eképpen. Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait. És nincsen olyan teremtmény, amely nyilvánvaló nem volna ő előtte. Sőt, mindenek meztelenek és leplezetlenek annak szemei előtt, akiről mi beszélünk. Szeretett testvéreim, a varázslatos szépségű karácsonyi történetek után röviddel már kezd kibomlani, hogy Jézus Krisztus a maga valóságában kicsoda. Egy különös proféciát hallhattunk ebben az igében, amelyet ma felolvastam, ami közvetlenül a karácsonyi történetek után áll. Van egy öreg ember, egy úgymond Ag Simeon nevű ember, akiről azt írja az írás, hogy a Szentlélek rajta volt. Egy különleges szent embere volt az Istennek. És volt egy egészen különleges, személyes, csak neki szóló ígérete az Istennek, hogy nem hal meg addig, nem megy el erre a földről addig, amíg meg nem látja az Istennek a Krisztusát, a Messiást. Már öreg ember volt, és egyszer csak valami megszólalt benne, valami fölvitte pont azon a napon, amikor a kis Jézust, a gyermek Jézust viszik föl a szülei, hogy az ószövetségi törvénynek megfelelően a 8. napon körülmetéljék, ezt a Simeont is Istennek a lelke viszi föl oda, hogy megláthassa a Krisztust. Így szólt az angyali ének, az angyaloknak a dicsőítő éneke, ott a betlehemi mezőn éjszaka, hogy dicsőség a magasságos mennyekben az Istennek, és a békesség a földön és az emberekhez jó akarat. És ehhez képest jelenik már meg, amikor Simeon meglátja a gyermeket, egy újabb profécia. Egy újabb profécia, ami már beszél arról, amit János evangéliumában lehet leginkább olvasni, hogy nem csak egy történés zajlik, ami beleillik bizonyos mértékig a földnek a történésébe, hogy születik egy gyermek, bár különleges és csodálatos, hiszen az Istennek a fia születik meg, hanem már egy egészen más látásmód kezd megjelenni, amit János fejt majd ki az evangéliumában, amikor így beszél a Jézusnak az eljöveteléről, hogy a világosság jött a sötétségbe. A világosság jött el a sötétségbe, és az igazi világosság fénylik a sötétségbe. Eddig olyan kedves történet volt, eddig olyan emberi történet volt. Az angyalok azt mondták, dicsőség a mennyekben az Istennek. Azt mondták, békesség legyen itt a földön az emberekhez, és jó akarat legyen a földön az emberekhez. És a simeoni proféciában valami egészen más derül ki arról, hogy mi lesz a Krisztusnak, a megtartónak a munkássága, mi történik akkor, amikor elkezd munkálkodni, mi lesz a hatása annak, hogy a világosság megjelent. Így mondja ez a Simeon, íme ez vettetett sokaknak elestére és feltámadására az Izraelben, és jegyül, akinek sokan ellene mondanak. Sőt, a te lelkedet is átalhatja az éles tőr, hogy sok szív gondolatai nyilvánvalóvá legyenek. Különleges öregember által az Isten különleges proféciát ad. Talán lehetne így mondani, hogy az Ószövetség világából, bár már megkezdődik Jézus születésével az Új Szövetség, de mégis az Ószövetség világából talán az utolsó hangzik el, az utolsók közül az egyik, amely mutatja, hogy kicsoda a Krisztus. Simeon Isten lelke által lát. Isten teljesíti a neki tett ígéretet, meglátja a gyermekben a messiást, sőt, proféciát mond. Elmondja, hogy ő a pogányokhoz és a zsidókhoz egyaránt jön világosságul. És elmondja, jön sokak elestére, megütközésére, és majd sokan ellene mondanak. Fel kell tehát tegyünk egy nagyon-nagyon fontos kérdést. Mi történik az emberiséggel, amikor Jézus, mint a világ világossága megjelenik? Mi történik az emberiséggel? És az emberiség között, az emberben, az egyes emberben mi történik? És egészen odaig el kell majd menjünk, hogy és benned mi történt, mi történik? Vagy mi fog történni, amikor a világosságba kerül az életed? Mert nyilvánvaló, hogy mint valami elképesztően masszív egység van jelen az emberiség abban az időben. Tudjuk azt, hogy a politikájában, a történelmében kialakul az azóta áhított és soha vissza nem állított hatalmas egységes birodalom, a római birodalom, amiben élnek az emberek. És az emberi nem a földön azt láthatjuk, hogy berendezkedett. Vannak fennálló értékrendjei. Van értéke, mi a jó, és az érték megmondja, hogy mi a gonosz. Vannak akkor is, ott vannak ezek, és most is így van ez, hogy van érdekrend, az emberek különböző csoportokra oszlanak, és ahhoz képest, hogy én ilyen csoportban helyezkednek el, mondják, hogy ez a mi érdekünk, az meg nem a mi érdekünk, az mások érdekét szolgálja. Tehát vannak fennálló érdekrendek. Aztán vannak fennálló egyensúlyok, az erők, a társadalmi, a politikai erőknek az egyensúlyai. Ott is ott vannak Izraelben akkor. Vannak szaduceusok, vannak farizeusok, vannak a világból kivonult esszénusok. Mindegyikre megvan a maga érdekrendje, megvan a maga társadalmi, politikai egyensúlya. Így van ez ma is. Megvannak a politikai, társadalmi és mindenfajta egyensúlyok. A nagyvilágban is, hazánkban is. mindezek abban a relációban működnek, hogy az emberek azok, akik. És ehhez képest viselkednek majd ebben a környezetben. Azonban, ahogy az emberek megváltoznak, figyeljük meg, hogy felborul a rend. Felborul az, ami eddig jól megszokott volt, amivel úgymond vagy meg voltunk elégedve, vagy nem voltunk megelégedve, teljesen mindegy, de átíródik a rend. Teljesen világos volt akkor a zsidó gondolkodásban az, hogy mi vagyunk a kiválasztottak, a többiek meg a nem kiválasztottak, a pogányok. Azonban Jézus megérkezik, és kiderül egy sereg esetben a választott nép körében, hogy hiába tartozik a választott néphez, Istennek ellenére van mindaz, amit tesz, amit gondol, amit képvisel. Hányszor és hányszor megütközik Jézus a farizeusokkal? És minden egyes esetben az derül ki a farizeusokkal való ütközésben, egy-egy kivételtől eltekintve, hogy az akkori kornak a legmagasabb szintű írástudói, teológusai, bibliatudósai és egyben politikai társadalmi vezérei mind ellene vannak annak, amit az Isten beszél. Mindig kiderül. Tehát átpolarizálódik az egész. És ugyanakkor meg ott van az a pogány római százados, akivel találkozik Jézus, és kiderül, hogy a nem választott, a pogány, a semmire sem tartott, bár, mert római és római birodalomban él Júdea is, ezért hatalmas ember, de mégis olyan ember, akinek a házába zsidó nem lép be, mert tisztátalan, erre mondja ki Jézus, hogy ekkora hitet még Izraelben sem találtam. Ekkora hitet. Jézus Krisztus megjelenésével az emberek közül az egyes személyek világosságba jutnak, és már nem az értékek, érdekek egyensúlyában látják és értik önmagukat, hanem egy más összefüggésbe kerülnek bele. Ki vagyok, milyen vagyok, nem a világ, nem önnel szememben, hanem ki vagyok, milyen vagyok az Isten szemébe. Jézus Krisztus világba való érkezésével, a világosság világba való érkezésével megváltozik minden. Egészen addig az ember ezt nem érzi, amíg a világosságba bele nem kerül. Addig valami szép vallásos dolog a karácsony, a templomba járás, szép vallásos dolog az egyházi élet, jó dolgokra tanítják ott az embereket, nagyszerű dolog, de igazán nem érinti meg a szívet. Azonban, ahogyan belekerül az ember a világosságba, belekerül egy másik összefüggésbe, amivel az lesz a kérdés, hogy ki vagyok, milyen vagyok az Istennek a szemébe. Sokan valóban, ahogy ez a profécia is mondja, ellene mondanak annak, ami láthatóvá lesz a világosságban. Hiszen, tegyük hozzá, hogy a világosságba jutással megtörténik egy különleges dolog, hogy mindaz, ami az eddig ismert világban volt, a világnak a rendje, hirtelen egész más szemszögből látszik, és összeomlik a világosságban. Gondoljátok el, mondjuk egy szép békekorszakot. Egy szép békekorszakban, szép polgári rendben él az ember. Megvan a véleménye arról, hogy mi a jó, megvan a véleménye arról, hogy mi az, ami előrevívő, csodálatos, érdemes dolog. Tudja, mi az, ami gonosz dolog, van egy értékrendje. Az értékrendben úgy néz ki, hogy vannak nagyszerű emberek, akik csodálatos dolgokat kitalálnak és megvalósítanak, akikre föl kell nézni. Vannak egy kicsi világunknak hősei. És jön Jézus, a világosság, és a világosságban kiderül, hogy a legnagyszerűbb ember is ugyanolyan bűnös, mint a legnagyobb bűnöző. És az ember megdöbben. Aztán belenéz a társadalmaknak, a nemzeteknek az életébe. És kiderül, felsejlik, hogy ez nem olyan szép, ahogy eddig láttam, hanem sokkal sötétebb, sokkal több indulattal, gonoszsággal, bűnnel telelévő valóság, mint ahogy eddig gondolta. Az eddig ismert világ, világrend összeomlik a világosságban. Aztán jön a még nehezebb az önmagunkról alkotott jó kép hirtelen elsötétedik. A világosságban kiderülnek az indulatok. Ahogyan a zsidó levélben írott igéből olvashattuk, hogy az Isten igéje egy különleges kétélű kard, amely egészen mélyre az emberi életnek, a legmélyére elhatol, megítéli a gondolatokat, az érzéseket, az indulatokat, és aztán elmondja, hogy akiről mi beszélünk, azelőtt mindenek mesztelenek, és mindenkin átlát az az Isten, aki testet ültet Jézus Krisztusban. És azok, akik ellene mondanak, végül is nem ismerik el, hogy az Istennek igaza van velük kapcsolatban és az ő világokkal kapcsolatban. Nem ismerik el, ezért így Jézust csak egy ember véleményének hordozójának tartják, és azt mondják, hogy ő csak egy ember. Egy vélemény a sok vélemény közül. De mert Jézusnak az ereje sokkal nagyobb, mint egy akárkinek az erejénél, akinek van véleménye a dolgokról, és mert Jézus, mint világosság, a legmélyebb mértékig beleavatkozik az emberiség és benne az ember életébe, megzavarja úgymond a fennálló rendet, a status quo-t, ezért mindig nem csak ellene mondanak, hanem ellene támadnak is. Figyeljétek meg, hogy egészen addig, amíg Jézus keresztre nem jut, újra és újra fellángol ellene az, hogy meg kell kövezni, hogy valamit kell vele csinálni, el kell hallgatatni, el kell tűnnie innen ebből a földi életből, mert nem szabad az ilyennek élnie, mondják egy helyen a zsidó vezetők. Miért? Mert ahogy belejut a világosságba egy emberi élet, ott fenekestől minden felforgattatik. Különös dolog ez, mert a Krisztus világossága mindeneknek a kritikája. Egyre az ő világosságában derülnek ki, hogy milyen dolgok vannak a látható mögött, amit mi egyenként, vagy mi közösen, mint közösség mutatunk a kívülvalók felé. Lehullik a látszat, kiderül, ki vagy valójában, de lehullik a nemzetekről, a társadalmakról, a politikáról is a látszat, kiderül, ki kicsoda benne, mert láthatóvá tesz, lesz Jézus Krisztusnak a világosságában. Ennek pedig mindig az a következménye, hogy meglátjuk a bűnt. A világban meglátjuk a bűnt, hirtelen a világ besötétül. És ez már nem valami kedves dolog, de ami a világosságban történik, félre ne értsük, nem valami világ, undor és utálat, hanem csak a valóság. Ahogy a János leírja. Ő benne vala az élet, és az élet vala az embereknek a világossága. És a világosság a sötétségben fénylik, de a sötétség nem fogadta be azt. Amikor az ember látásra jut el ott Jézus világosságában, és abból a szemszögből, és azzal a szemmel nézi a világot, akkor már nem is olyan jó helyez. Akkor már kiderül róla, hogy micsoda szándékok vannak mindig a különböző események mögött. Kiderül róla, hogy mennyi gonoszsággal, mennyi bűnnel fertőzött, ami közösségi életünk is, legyen az akár országos, nemzeti, legyen az akár az egész emberiségnek az élete. Nem valami világuntság és világundor kerül itt valami dekadens módon előtérbe, hanem kiderül, micsoda válságban van az egész emberiség úgy, ahogy van. Hogy amit csinál, ez az önállósodás az Istentől, ez az önfejűsége, ez nem csupán egyfajta stílus, egyfajta izmus, a mai időknek a modernizmusa, hanem ez egyenes lázadás az Isten ellen. Csak az Isten igének a világosságában, csak Jézus világosságában derül ki mindez. És az emberben összeomlik egy világ. Jé, ebben a világban élek. Nem úgy néz ki, ahogy eddig gondoltam. Fájdalmas ez a pillanat, De nem csak a világnak a látása változik meg, hanem önmagunknak a látása is. Meglátjuk nem csak a világ bűnét, hanem önnön bűnünket is. Fájdalmas pillanat. Már összeomlott egy világlátás az emberben, most pedig egy világ dől össze az emberben. Nem az vagyok, akinek gondoltam maga. Bár láttam, vannak hibáim. Tudtam azt, hogy vannak gyengeségeim. De most, hogy belejutottam Isten fiának világosságába, már látom, hogy nem néhány van, hanem valami különös módon mindenben, a jó gondolataimban is, a jó tetteimben is valahol megjelenik egy kis önzés, egy kis gonoszság. Mindent áthálózott, behálózott bennem a bűn. A Szentírásnak ez a véleménye az emberről. Istennek ez a látása az emberről. Nem arról van szó, hogy vannak néhány bűneim, amit rosszul csináltam, ami nem jó. Szó sincsen róla. Sokszor mondtam ezt a hasonlatot, hadd mondjam most el újra, hogy érthetővé váljék. Ha így lenne, ez azt jelenti, hogy szereztünk néhány sebet. Megvágtam a kezem, megvágtam a lábam, valami történt a hátamon, nekiestem valaminek, van néhány seb rajta. Ez az a látás, amit gondol az ember magáról. Van néhány hibám, van néhány vétkem. Isten nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy drága testvérem, te úgy, ahogy vagy, fertőzött vagy egy halálos vírussal. Mit jelent az, ha fertőzött az emberi élet egy halálos vírussal? Azt jelenti, hogy tetőtől talpig a teljes szervezet fertőzött. Nem egy kis baj van, nem egy vágás, ami majd begyógyul, ha bekötözzük, hanem azt jelenti, hogy az egész szervezet fertőzött. Csak úgy hemzseg a vírustól. És a halálos vírusokra jellemző, hogy még hozzáérni se szabad a fertőzött emberhez, mert azonnal elkapja az ember. Még a ruhájához sem szabad hozzáérni. A Szentírás ezt állítja, hogy az ember ilyen, amikor a világosságba jut, kiderül, nem az vagyok, akinek gondoltam magamat, hanem minden gondolatomban ott van a bűn, és ezt egyszer meglátom. De nem csak ez hangzik fel, hanem felhangzik a kegyelem szava. Az ember fiának van hatalma a bűnöket megbocsátani. Aki hisz a fiúban, annak örök élete van. No de mit jelent hinni a fiúban? Jelenti, hogy Isten ítéletét, kritikáját, ami rólam szólt, amit rólam mondott, komolyan veszem, és elmondom bűnvallással, hogy jó az, amit az Isten rólam mondott. Nincs benne tévedés. A hitnek az első, legfontosabb attribútuma, hogy az ember elismeri igaznak, amit Isten őróla mondott. Mi a baj a farizeusokkal? Nem ismerik el igaznak, amit Jézus őróluk, Isten őróluk állít. Hanem szabadkoznak. Mi Ábrahám fiai vagyunk. Erre Jézus mondja, ha ti Ábrahám fiai volnátok, akkor szeretnétek engem, mert Ábrahám látta az én napomat, és örült annak. És mondják egyre másra a kifogásokat. Ez nem hit. A hit az, amely elismeri, hogy Istennek igaza van velem szemben. Ezzel kezdődik. Aztán azzal folytatódik, hogy az ember belátja, épp ezért menthetetlen vagyok. Mert ilyenkor jönnek ám az öngyógyító kísérletek. Ugye szilveszterkor szoktuk mondani mindig, hogy olyan sokan csinálják azt, hogy egyszer csak szilveszter magasságába úgy érzik, hogy valamilyen hatalmas korszak lezárult, és most egy új nyílik meg, és akkor most mi fogadalmat teszünk, hogy ezt és ezt így fogunk csinálni. Aztán persze már január 15-e körül a fogadalmak mind megbuknak sorra és rendre, de azért tesszük csak a fogadalmakat. Sokszor az ember, amikor belejut a világosságba, vagy a világosság szélébe, és látja, hogy Istennek igaza van vele szemben, belekezd bizonyos öngyógyító folyamatokba. Majd én meggyógyítom magam. Majd én jól összeszedem magam, megfeszítem magam, és akkor majd úgy fogok élni, hogy az Istennek tetszik. De nem fog sikerülni. Ez a törvényből való igazság, a törvényből való üdvözülésnek a hamis gondolata, hogy meg tudjuk mi javítani önmagunkat. Nem tudjuk. Képtelenek vagyunk rá. Egyszer ki kell mondani, azért, amiért Istennek igaza van vele szemben, valójában jó, amit kritikaként mondott, az ő ítélete helyes, nincs benne tévedés, ezért bizony menthetetlen vagyok. Már nem a világban betöltött pozícióm a tét, nem a rendben, a fennálló rendben való részvételem a tét, hanem egyedül az, hogy lesz-e üdvösségem, vagy elkárhozok. Mert a világosságban az értékek, a rendek átértékelődnek. Aztán utána mit jelent hinni Jézusban? Azt, hogy hiszem, egyedül a megtartó Krisztus menthet meg engem. Hogy ment meg engem? Úgyhogy nagypénteken elmegy értem a keresztre, hagyja magát odavinni, bár egyetlen szavára angyalok milliárdjai mozdultak volna, és mégis megy a keresztre. És a kereszten elvégzi a megváltás művét, hogy helyettem ő hal meg az én bűneimért. Hiszem, hogy egyedül a megtartó, megváltó kegyelem tarthat meg engem. És ennek az a következménye, hogy ezért minden bűnömet megvallom neki. Minden bűnömet. Kiöntöm az egészet úgy, ahogy van. Fogom az üveget, kihúzom a dugót, és a teljes tartalmát kiöntöm. Minden bűnömet elmondom neki, akinek van hatalma rá, hogy megbocsássa azokat. Szép dolog, hogy bocsánatot kérünk mi egymástól. Sokszor még bocsánatot adunk is egymásnak. De a bűnöket csak az bocsáthatja meg, aki isteni méltósággal rendelkezik. Az emberfiának van hatalma a te bűneidet megbocsátani. És így bűnbocsánatot és örök életet kapok ingyen kegyelemből, az Istentől. Ettől megtartó a Krisztus Jézus. És ezért jött, hogy ebbe a világosságba téged belehozzon, belevigyen, hogy megtessék ki vagy valójában. Hogy összeomoljon a világ benned, az önmagadról alkotott világ benned. Hogy meglásd, hogy te is bűnös ember vagy, aki a kegyelemre szorult, de az Isten úgy szeretett téged, hogy a legdrágábbat odaadta, hogy ne a haragjával, hanem itt és most a szeretetével találkozhass, amely bevisz téged az ő mennyei örök országába. Ha van bűnbocsánat, utána van megbízatás is. Hirdetni az örömhírt, hogy minden másképp van, mint eddig láttuk, vinni a világosságot, és úgy vinni a világosságot a többi embernek, hogy tudva azt, hogy igaz, amit Jézus mondott, nem békességet hoztam, hanem fegyvert. Nem arról van szó, hogy kitör a hatalmas nagy világbéke, nem törhet ki, mert jelen van a bűn. Hanem épp arról van szó, hogy a világosság a sötétségbe világít. Sokan lesznek, akik ellene mondanak, a te feladatod pedig az, hogy mindazoknak a szívéhez elvidd a világosságot, akik majd igent mondanak az Istennek, és befogadják a világosságot. És akkor igaz lesz az ő életükre, mert a te életedre is nézve, hogy azoknak hatalmat ad arra, hogy Isten fiaivá legyenek. Hogy is van ez? Hogy van a karácsony? Jött a világ világossága, amely az embereknek az élete volt, de a sötétség nem akarta befogadni azt. A karácsony szépséges történetei mellett már kezd megjelenni annak a valósága, ami megtörténik a világosság bejövetelével ide ebbe a világba. Hogy a fennálló rendek, egyensúlyok, érdekszövetségek felbomlanak, mert azok az emberek, akik azt alkotják, megváltoznak. Mert a világosság átrendezi, átértékeli az életnek a dolgait. Az hangsúlyokat, hogy mi a lényeges és a lényegtelen, és megcselekedheti veled is azt a csodát, hogy meglátod önmagadat, és egyszer a valódi bűnvallással az Isten előtt megállsz, elmondod, ki vagy, mi vagy, milyen vagy, kiöntöd az Isten színe elő, és ő megbocsát néked. Mert azért küldte halálba a fiát, hogy ez a pillanat a te életedre nézve is elkövetkezhessen. Amikor kiöntesz mindent, ő pedig megbocsát néked, és keblére örel, mint szeretett gyermekét. És lesz belőle majd megbizatás, hirdetni az örömhírt, Jézus Krisztust, akiben szeret az Isten. Úgy legyen, imádkozzunk. Urunk, olyan felfoghatatlan, hogy egészen másképp látsz te, látod a valóságot, mint ahogy mi látunk és mi gondolkodunk. Mi azt gondolnánk, hogy úgy lenne helyes ennek a világnak a jövendője, hogy szép lassan minden jobbá válna, és egyszer csak minden kifehéredne, és egyszer csak előállna az Istennek országa. De te tudod, hogy nem megy így. Nem lehet bennünket megjavítani, mert halálos fertőzést, sebet kaptunk. Hanem csak úgy lehet, hogyha a halálos seb megbocsáttatik, a bűn megbocsáttatik Jézus Krisztusért. Áthelyeztetik oda, reál keresztre, és ezáltal van szabadság, ezáltal van szabadulás a bűntől és a bűnnek a következményeitől is. Köszönjük, hogy oly sok ember közül magadhoz hívtál bennünket. Köszönjük azt, hogy az a csodálatos ígéret, hogy Simeonnak, az a miénk is lehet, hogy megláthatunk téged, Jézus Krisztus. Köszönjük, hogy az igéd olyan különlegesen, csodálatosan felforgató, hogy belénk hatol, megmutatja, amire még mi se látunk rá, a belső lelki dolgoknak az összefüggéseit, és kiderül, hogy oly sok bűn van bennünk. De köszönjük, hogy lehet hozzád menni, édesatyánk, Jézus Krisztusért. És kijönthetünk mindent a te színed elé. Egyedül előtted nem kell szégyeljük magunkat, mert te készítetted ezt a pillanatot, amikor kijöntünk mindent, hogy megbocsáthass. Előtted minden meztelen és leplezetlen, mi magunk is. Szeretnénk, hogyha megtisztítanál bennünket, hogy egyszer majd, amikor eljön az új világmindenség, és ott lesz az a hatalmas, csodálatos mennyegző, amiről hírt ad a Szentírás, akkor legyen nekünk tiszta fehér ruhánk, ünnephez méltó és illő. Azaz megtisztított lelkünk, jellemünk. Így szeretnénk jönni majd most az úrvacsorának a csodálatos lehetőségébe, hogy hadd legyen ott a mi bűnvallásunk. Egészen személyes, őszinte és igaz. Hogy nyerhessünk tőled bűnbocsánatot és erőt a hűséges, engedelmes, néked engedelmes és a te útaidban járó élethez. Így kérünk téged, hogy áldj meg bennünket. Áld meg ünnepünk hátralévő részét, légy jelen benne, és hadd legyünk mi olyanok, akiknek az ünnepejében jelen lehet az Isten fia, te Jézus Krisztus. Így kérünk, hogy áldj meg minket, és hallgass meg a mi imádságunkat. Amen. Szeretett testvéreim, az igehirdetésre válaszul, énekeljük a 396. dicséretünknek az első versét. azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod. Legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és a himnusz eléneklése és az áldás vétele előtt a 446. dicséretünknek az első versét énekeljük. Igyekezzünk tehát bemenni abba a nyugalomba, hogy valaki a hitetlenségnek ugyanazon példájába ne essék. Lévén annak okáért nagy főpapunk, aki áthatolt az egeken, Jézus, az Istennek fia, ragaszkodjunk vallásunkhoz. Mert nem olyan főpapunk van, aki nem tudna megindulni gyarlóságainkon, hanem aki megkísértetett mindenekben, hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Járuljunk azért bizodalommal a kegyelem királyi székéhez, hogy irgalmasságot nyerjünk és kegyelmet találjunk alkalmas időben való segítségül. Az Atya szeretete, a Fiúnak a kegyelme és a Szentléleknek a közössége legyen és maradjon veletek. Amen. Áldás békesség, Isten velünk a viszontlátásra.